Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Tulajdonképpen a tőzsdére lépést követő első jelentésük elég jól sikerült, hiszen 2,5-szeres árbevétel növekedést tudtak jelenteni, tehát mondhatni, hogy a befektetők jól ura tettek. Legalábbis ezt gondolhatják most.
Igen, én azt gondolom, hogy amit ígértünk, azt messze menőkig hoztuk. Ugye ez egy érdekes dolog, május 31-én mentünk ki a tőzsdére, és igazából egy hónapot töltöttünk innen az első fél évünknek a zárásáig, mert az ez év első fél év gyors jelentését már le kellett adnunk az Xtenden. És azért ez az első fél év, ez egy nagyon ambivalens első fél év volt. Egyrészt eszméletlen bizonytalanság van a piacban, eszméletlen bizonytalanság van az ügyfelekben, a háború miatt, az Európai Uniós források kérdésköre miatt. Azért a Covid se zárult még le, szerintem teljesen itt lesz velünk a következő években. Ez is egyfajta bizonytalanságot jelent az ügyfeleknél, de ennek ellenére sikerült meg 2,5 szereznünk az árbevételünket, és beértek azok az üzleteink, azok az elképzeléseink, ami miatt elindultunk a tőzsde irányba.
Ugye önök kiberbiztonságra szakosodott cég, és mint ilyen egyetlenek a tőzsdén, de nem is annyira a tőzsdéről beszélnek, hanem igazából a piacról. Ugye mondja, hogy nagy a bizonytalanság, de ilyen bizonytalanságban nem a biztonságra való törekvés az, ami jellemzi a piacot?
Ez egy nagyon összetett kérdés. A bizonytalanság alapvetően igen hozhatná ezt a fajta vágyat az ügyfelekbe, vagy ezt a fajta védelmi reakciót az ügyfelekbe, hogy elkezdenek költeni a biztonságot, főleg amiatt ugye megjelenik egy csomó olyan hír ilyenkor nagyon intenzíven, hogy mi történik a világban, és milyen rendszereket támadnak, hol vannak azok az incidensek, amik az életüket befolyásolhatják, de a másik oldalon viszont a biztonság az tipikusan egy olyan szolgáltatás, vagy egy olyan tevékenység, ami nem explicit mérhető. Ha többet költök rá 1 millió forinttal, nem tudjuk, hogy mennyivel lesz jobb vagy rosszabb, vagy ugyanolyan a biztonsági szintje a vállalatnak, vagy az intézménynek. Úgyhogy nagyon nehéz ezt megítélni, hogy egy ilyen helyzetben mi az a mérték, vagy mi az az intenzitás, amivel érdemes elindítani a projekteket. Vannak impulzusok, az impulzusok azok mindig befolyásolják valamilyen irányba az ügyfeleket, de hát amikor le kell húzni valamit, akkor nagyon ritka az, hogy funkcionális. Tehát amikor mondjuk költséget kell megtakarítani, vagy egy ilyen időszakban át kell gondolni a beruházásokat, akkor nagyon ritka az, hogy funkciót csökkentenek először, inkább azokat a szolgáltatásokat csökkentik, amik a jó lenne, ha lenne, de hát eddig se volt probléma, miért most következne be. Ilyen indoklásokat szoktunk hallani az ügyfeleknél. Egészen odáig, amíg nem következik be valami incidens, ami átbillenti őket.
Egyébként ezeknek az incidenseknek a száma nőtt az elmúlt időszakban?
Én inkább azt mondom, hogy nagyobb nyilvánosságot, nagyobb napfényt kapnak ezek az események. Mi láttuk ezeket korábban, és a piacnak az a része, aki ezzel foglalkozik, korábban is jelezte ezeket a hiányosságokat, vagy ezeket a kockázatokat, csak most a háború miatt, meg előtte a járvány miatt sokkal nagyobb nyilvánosságot kapnak ezek az események.
Hol támadnak leginkább a zavarosban halászók? Melyek azok az iparágak, vagy melyek azok a szereplők, akik a legnagyobb veszélyben vannak?
Most olvastam tegnap egy cikket arról, hogy a felhő oldaláról jön a támadások nagy része. Tehát ugye a felhő alatt azokat a szolgáltatásokat értem, amiket a vállalatok kiszerveznek szolgáltatóknak, tehát nem saját infrastruktúrát működtetnek, hanem igénybe veszik egy nagy szolgáltató infrastruktúráját, és gyakorlatilag ilyen előfizetéses konstrukcióba vásárolnak informatikai szolgáltatásokat. És a technológiailag, vagy strukturális, architekturális szempontból én azt olvastam, hogy onnan jön most a támadásoknak egy jelentős része. Az, hogy melyik iparágat támadják, mi elfogultak vagyunk, mert mi kifejezetten a kritikus infrastruktúra szolgáltatók irányába indultunk el. A mi elsődleges piacunk azok a vállalatok, azok az intézmények, akik olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amik több ezer, több tízezer embernek az életét befolyásolják, és hát itt is voltak nagyon komoly incidensek az elmúlt időszakban a háború kapcsán, és meg előtte a vírus helyzet kapcsán, és kórházak, közszolgáltatók, nagyon komoly vállalatokat ért támadás.
Én visszatérnék a felhőszolgáltatókra. Ugye nagyon sokan azért veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, mert így le van a gond. Tehát abban bíznak, hogy ott pénzparipa, fegyver, minden ott van, ugye egy rakáson a legjobb szakembereket igyekeznek foglalkoztatni, és ott pontosan tudják, hogy mire van szükség ahhoz, hogy biztonsággal üzemeltessék. Ilyen oldalról nézve, akkor a támadók azok miben bíznak? Abban, hogy elbizakodottak a szolgáltatók?
Szerintem ez egy nagyon összetett kérdés. Az, hogy az ember milyen szolgáltatást vásárol meg a felhőből, az egy nagyon széles spektrumon tud mozogni. Tehát vásárolhat például a skála egyik végén kizárólag infrastruktúrát. Egy előfizetés keretében vásárol processzort, tárhelyet, számítási kapacitást. Ebben az esetben a felhőszolgáltató semmilyen biztonsági szolgáltatást nem nyújt. Egyetlen egy, azért annyival kiegészítem, hogy az is biztonság, a működésbiztonság is biztonság, ott azt az egyetlen biztonságot garantálja, hogy az ő infrastruktúrája folyamatosan működni fog. De védelmi szolgáltatásokat ebben az esetben egyáltalán nem is beszélhetünk, hiszen a szolgáltató azt sem tudja sok esetben, hogy mit futtat ezen a környezeten az ügyfél. És akkor a skála másik vége, amikor egy olyan szolgáltatást vásárol az ember, ami egy konkrét, egy levelezés, vagy egy vállalatirányítási rendszer, szoftver, mint szolgáltatást vásárolja az ügyfél, ebben az esetben azért fölmerül már annak a kérdése is, hogy milyen biztonsági rendszereket működtet a szolgáltató, és itt már fölmerülhet az a kérdés is, hogy kitől vásárolhat úgy az ügyfél, hogy biztonságba tudhassa a rendszereit és az adatait.
És mi a helyzet az önök által megcélzott kritikus infrastruktúrákkal? Az ezeket működtető cégek már felkészültek? Keresik a lehetőséget, hogy hogyan lehetne megvédeni az IT rendszerüket? Mert ugye valóban ezek azok az intézmények, amelyeknél, hogyha egy komoly támadás bekövetkezik, ott akár emberéleteket is követelhet, túl az óriási anyagi veszteségem.
Én inkább azt mondanám azért ebben az esetben, hogy olyan rendszereknek a védelméről, vagy a biztonságos működtetéséről beszélünk, ami több ezer, több tízezer ember életének a minőségét befolyásolja. De igaz az, amit mondott, hogy ha itt probléma van, akkor könnyen lehetett mondjuk egy vízszolgáltató esetén, például, hogy messzebb ne menjünk, vagy egy áramszolgáltató esetén, benne rejlik a lehetősége annak, hogy tényleg baleset vagy emberi élet is veszélyben van, de a maga a szabályozás, meg az egész piacnak a mozgatórugó, ebből a szempontból az az, hogy ne essenek ki olyan szolgáltatások, ami rengeteg ember életét befolyásolják. Válaszolva az igazi kérdésre, hogy hogyan állnak ezek a cégek a felkészüléssel, vagy az IT-biztonsági védekezéssel, erre nagyon heterogén választ tudok adni. Az egész Európai Uniós, meg a hazai szabályozásnak is az volt a célja, hogy egyfajta egyenszilárdságúra húzzák ezt a biztonsági védekezést, és ezért hoztak olyan törvényeket, olyan szabályokat a kormányok, ami kötelezővé teszi, hogy foglalkozniuk kell ezzel. Korábban ez sokszor elmaradt, mert ott is a funkció megvalósítása és a szolgáltatások nyújtása, a távoli elérések egyszerűsítése volt a cél, nem pedig az, hogy ez biztonságosan történjen, de az incidensek megmutatták, hogy nem szabad kizárólag a funkciókra fókuszálni, hanem a működési környezet biztonságát is meg kell valósítani.
Tehát akkor, hogy visszatérjünk a kiinduló ponthoz, a fél éves eredményhez, ezek szerint jó pár fél évre biztosítva van a piaci növekedésük.
Én azt gondolom, hogy így. Ezért mentünk a tőzsdére, ebbe bíztunk, és most az első fél év igazolta, hogy a mi elképzelésünk is jó volt, és azoknak a befektetőknek a döntése is jó volt, akik üzletek részvényeket vettek.
Ez akár végszó is lehetne, de még eszembe jutott, hogy amikor korábban beszéltünk, azt mondta, hogy önökettől egyfajta plusz bizalmat is várnak a piacon. Érzik már ennek is a hatását? Tehát tőzsdei cégként akár egy sokkal dinamikusabb növekedés is benne van a dologban. Nem csak a finanszírozás oldalról, mert persze a tőzsdének ez egy nagyon fontos oldala, de akár más oldalról is. Szóval az ügyfelek oldaláról is?
Egyelőre ezek inkább megérzések, meg a beszélgetések alapján, az üzleti tárgyalások alapján szóbeli visszajelzések, de egyértelműen úgy látjuk, hogy igen, adott hozzá a cég megítéléséhez és ehhez a bizalmi szinthez az, hogy egy transzparens működést valósítunk meg.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Asszály és hőség, gyakorlatilag ez volt az idei nyár két kulcs szava. Tényleg rendkívüli, és tényleg erre kell készülni most már, hogy egyre gyakrabban lesznek ilyen nyarak, akár idehaza, akár globális szinten nézzük, vagy azért régebben is voltak kiugró nyarak, és nem kell itt most trendekre gondolni.
Az idei év minden tekintetben rendkívülinek nevezhető, még hogyha a statisztikai értelemben nem biztos, hogy rendkívülinek gondoljuk ezt a 50 éves visszatérési idővel jelent kezdett szélsőséges helyzetet. Abban a tekintetben volt ez szélsőséges és rendkívüli, hogy az év első hónapjában eddig soha nem látott mennyiségű csapadék hullott negatív értelemben. Tehát az 1901-es mérések óta ilyen kevés csapadék összeget az év első hónapjában nem lehetett mérni, ráadásul ez többszöri hőhullám párosul. alakult. A jövőben valószínűleg ez a nagyobb valószínűséggel lehet számolni, hiszen itt nem egy regionális jelenségről volt, és nem regionális hatásokról volt szó, hanem globális alapvetően az aszálynak az oka, hiszen a Föld nagy részén és hatalmas területeken jelentkeztek hasonló aszályos jelenségek. És hát ennek a globális áramlási rendszereknek a szélsőséges megnyilvánulásaiban lehet az okait keresni, meg hát abban is, hogy tavaly sem volt átlagos csapadék, átlag alatti volt a csapadék, és tavasszal is nagyon kevés esett. Tehát, hogy ezek a hatások összegződtek, és hát ennek köszönhetően a magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom miatt is előálló csapadék hiány valóban egy ilyen szélsőséges helyzetet teremtett. Hogyha a klímaváltozási modelleket nézzük, amely nagyon összecseng azzal, ami az idei nyáron a Föld cirkulációs rezsimjében történt, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy ennek az előfordulási esélye ez folyamatosan növekszik.
Tehát itt gyakran emlegetjük ugye a nyarat, hogy milyen kiugró volt ez az idei nyár, de akkor ezek szerint a probléma nem nyáron kezdődött, hanem már hónapokkal korábban. Tehát ez egy folyamat volt, ugye? Jól értem?
Igen, mert amikor egymás követő években csapadék hiány van, akkor ugye a vízkészletek folyamatosan ürülnek lefelé. Ez jól látható a Velencei tó esetében is. De ugyanígy a fedőréteg vagy a talajban lévő vízkészletek és a felszínalatti vízkészletek is megcsappannak. Ha pedig ezek megcsappannak, akkor az azt jelenti, hogy az a csapadék, aminek egyébként le kellene folyni, az nagy valószínűséggel beszivárog a talajba, és nem lesz lefolyásképző csapadék mennyiségünk, ezáltal pedig a felszíni vízfolyásainkban, vagy álló vizeinkben is kisebb vízkészletekkel kell számolni.
Most, ha Magyarországot nézzük, ugye sokan a tározásban látják a megoldást, tehát nyáron több szakemberrel beszélgettem például arról, akár a halastavakat nézzük, de sorolhatnám még, hogy ugye nincs megoldva a lehulló csapadéknak a tározása. Ez megoldást jelenthet a következő évekre, vagy ez lenne az egyik irány, aminek kellene indulni?
Inkább vízvisszatartásról beszélek, aminek nyilván része a tározás, itt a tározást is tisztázni kell, mert többféle tározást ismerünk. Ugye a mederbeli tározás az, ami legkézenfekvőbb, gondoljunk csak a Tisza-tó esetére, ami a kiskörei duzzasztó mögött létrejött mesterséges, legnagyobb mesterséges víztestünk, ahol az idén is több mint 300 millió köbméter vizet tudott betárolni a vízügyi szolgálat, köszönhetően annak, hogy tavasszal az aszálymonitoring rendszer már mutatta, hogy akár aszályos évünk is lehet. Nyilván tavasszal még nem nagyon lehet látni, hogy mennyi lesz a nyári csapadék összeg, de a vízkészletek leürülése a talajban, illetve a tavaszi csapadék hiány már indikálhatta azt, hogy bizony itt aszályra kell fölkészülni. Tehát például egy ilyen mederbeli tározása több száz millió köbméter víz már visszatartható. Egyébként ennek volt köszönhető az, hogy egyáltalán a Körösök völgyében volt víz, hiszen a Tiszából innen lehetett egy térségi vízátvezetéssel vizet biztosítani. Most a tározás alatt nyilván érthetünk körtöltéses síkvidéki tározókat, amelyeknek a létesítését néhányan szorgalmazzák, de azért azt látni, hogy ezek egyrészt nagy költséggel járnak, kisajátítósokkal jár, ugye a vízminőség romolhat is bennük, ráadásul valószínűleg, hogy egyik irányba csak szivattyúsan kell mozgatni a vizet. Tehát a tározást, ha úgy tekintjük, akkor mondhatjuk, hogy a területi tározást kellene fokozni, ami azt jelenti, hogy ha van tavaszi vagy télvégi bő csapadék, az idén nem volt, akkor ezek a vizeket a sekélytározással vissza kell tartani a területen. Ez a mélyfekvési, víznyomásos területek, eltemetett folyómedrek, holtágak, sok minden használható hozzá, tehát ezeket a kapacitásokat ki kell használni. Illetve van egy nagyon fejlett mederhálózati rendszerünk, a belvízcsatornák, az öntöző csatornák több mint 40 ezer kilométernyit tesznek ki, amely meder kapacitás alkalmas arra, hogy a vízből időszakokban kisebb árhullámokat kikormányozva töltésezett vízfolyásainkból ezeket a vizeket nyára betározzuk. És vannak a dombvidéki tározások, Magyarországon elég nagy számban van ilyen, és ezeknek a nagy részét halastóként is hasznosított, de amikor egymás követően ilyen aszályos évek vannak, igazából nincs mit betározni, nincs olyan vízkészlet, amely ezeket a dombvidéki tározókat föltöltse, hiszen ezeknek korlátos a vízgyűjtő területük. Míg a síkvidéki nagy vízfolyásainak ugye nagyon nagy vízgyűjtő területekkel számolunk, de mint az idén láttuk, hogyha a Tisza vízgyűjtőjén július hónapig 30%-os csapadék hiányban, akkor a Tiszán is ilyen rendkívüli alacsony vízhozamok és vízállások fognak jelentkezni, amely azért okozott fejfájást a vízügynek is.
Akkor mi lehet még megoldás gyakorlatilag ezen kívül, vagy van-e már adott esetben uniós irány, amerre el lehet indulni? Ugye, amit idén nyáron láttunk, hogy voltak bizonyos települések itt Budapest környékén is, hogy korlátozásokat vezettek be a locsolásban, azért ilyeneket eddig én nem emlékszem, hogy ilyen nagy számban településeken lettek volna ilyen korlátozások. Hogyan kerülhető el ez?
Szét kell választani azt a problematikát, amikor a szuburbán területeken, tehát amik nagyon gyorsan nőnek kifele, és az infrastruktúra nem fejlődik utána, és nem lehet olyan nyomásmenedzsmentet véghez vinni a rendszerbe, hogy mindenhol egyszerre megfelelő vízmennyiség legyen. Tehát igazából a nagy melegekben megnő a vízigény, és ennek a hálózati rendszernek van egy kapacitása, amelyet nyilván ennek van egy maximuma. Hogyha a vízigények hirtelen megnőnek a nagy meleg miatt, mert mindenki locsolni akarja a kertjét, meg ugye az úszómedencét föltölteni, akkor ez jelentett vízhiányt. Ez nem azt jelenti, hogy vízkészlet oldaláról mondjuk hiány jelentkezik. Egyébként ilyen jeleket is látunk, hiszen több településnél tapasztalták azt, hogy az üzemi vízszintek a mélyfúrású kutakban radikálisan leestek. Ez köszönhető annak, hogy a felszíni vizeknek az utánpótlódásával is baj van, azaz több vizet termelünk ki bizonyos felszíni víztestekből, mint amennyi utánpótlódik. Az EU-nak persze vannak irányelvei, amely egyébként az integrált vízgazdálkodás jegyében kell értelmezni, ugye mondjuk azt, hogy mitigáció, adaptáció, tehát hogy csökkentsük a káros hatásokat, meg kövessünk el egy alkalmazkodási tevékenységet. Egy bizonyos, hogy ezt önmagában csak a vízgazdálkodás, ugye a vízügyi ágazat ezt nem tudja kezelni, hiszen itt ez sok-sok ágazatot érint, és ezeknek az ágazatoknak az együttműködéséről van szó. Itt figyelembe kell venni nyilván a mezőgazdasági tevékenységeket, a mezőgazdasági területek érdekeit, vagy a gazdálkodóknak az érdekeit, figyelembe kell venni az ökológiai igényeket, a biodiverzitással kapcsolatos célokat. Ezeknek a harmonizációjára van szükség, és csak hogy mondjak egy példát, kívánatos az unió részéről pont a biodiverzitással kapcsolatos program, aminek egyébként a magyar implementálása is megvan, hogy mondjuk 10%-kal növeljük a vizes élőhelyeknek az arányát. Ez kiváló aszálykezelési stratégia, mert ha növelem a vizes élőhelyeknek az arányát, akkor az például a párolgási felületeket meg fogja növelni, és nem járunk úgy, mint ebben az évben, vagy legalábbis nem ilyen mértékben, ugyanis a vizes élőhelyek hozzájárulnak a konvektív csapadékképződéshez. Az idei évben nem, hogy a ciklonok nem hoztak nedvességet, és emiatt ugye a ciklonok északabbra történő elmozdulásával, illetve a nedvességszállításnak a lecsökkenésével ugye nem voltak a ciklonokból származó csapadékok, de ráadásul a lecsökkent talajnedvesség és a visszaszorult vizes élőhelyek miatt, sőt azt is mondhatnám, hogy a medrekben található vízfelületek radikális lecsökkenése miatt a konvektív csapadékok is elmaradtak, amelyekkel egyébként ez mondjuk úgy, hogy helyben képződő csapadék, tehát a nedvesség elpárolog a felületről, majd pedig kondenzáció után nagyjából ugyanaz a területen, vagy legalábbis abban a régióban hull vissza. Tehát nekünk arra kell készülnünk, hogy legalább ilyen konvektív csapadékképződést elősegítsünk, ha már arra számolhatunk, hogy a globális felmelegedés miatt ezek a légköri mozgások, ezek a légköri áramlási rendszerek, rezsimek lehet, hogy tartósan meg fognak változni.
Viszont ugye az elmúlt napokban, elmúlt egy-két hétben azért megérkezett az eső. Hogy látja most az állapotokat, mennyire segít a mostani csapadék, illetve mennyire lehet mondjuk különbséget tenni az országon belül, akár mondjuk beszélünk az Alföldről, vagy a Dunántúlról, vannak különbségek?
Hogyne, nagyon nagyok a differenciák. Hát nyilván az egész éves csapadék összeget kell nézni, és hiába hullik most csapadék, az a növények nagy részének már nem használ. Sőt, mondhatnám azt, hogy mondjuk ott, ahol napraforgót takarítanak be, ilyenkor ugye a szemnedvesség tartalmát egyáltalán nem használ. De nagyon örülünk a csapadéknak. Ez egy természetes dolog természetesen, hogy a nyár végével, amikor kezd a légkör lehűlni, akkor a kondenzáció beindul. Ennek egyébként nagyon komoly veszélye is van, mivel hogy magasabb a légköri hőmérséklet, és egész nyáron igen magas légköri hőmérsékletről beszélünk, ezért az úgynevezett látens hő felszabadulás is sokkal intenzívebb, aminek következtében jobban lehet számolni arra, hogy nagy intenzitású csapadékok alakulnak ki, illetve hogy ezek gócokban jelentkeznek. És még mindig azt mondjuk, hogy nagyon sok olyan mérőállomási adat van, ahol még most is hiányzik 150 mm a sok éves csapadékhoz képest a Körösök völgyében, a Tisza völgyében több ilyen mérőállomás van. Ugyanakkor az Alpok alján Nyugat-Magyarországban van, ahol átlag feletti csapadék hullott a sok éves átlaghoz képest. Tehát a térbér eloszlása az rendkívül egyenlőtlen. Hát ugye július végéig volt olyan mérőhely, Szolnok közelében, Szandaszőlősnél, ahol 100 mm alatt volt a teljes évi csapadék. Most gondoljuk, ennek a pótlódása szinte már lehetetlenség, és hát most, ha hullott hozzá 40-50 mm, itt még mindig 50-60%-os csapadék hiányról beszélhetünk. Tehát azok az országos, nagy kiterjedésű, több napig tartó csapadék események azért még mindig nincsenek, és hát nem is tudjuk, hogy mi lesz az évnek a hátralévő részében.
Tehát akkor gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az Alföld nagyon rossz állapotban van?
Leűrültek a vízkészletek. Tehát ha most átlag körüli csapadékok is hullanak, azért gondoljunk bele, hogy a felszín alatt, a talajvizeknek a mélyebbre húzódása, vagy egyáltalán az a talajnedvességkészlet, annak a pótlódására itt bőven kellene 200-300 mm, tehát a most lehullott csapadék erre nem elegendő. Ebben általános receptet nyilván nem lehet mondani, mert ez talajtípus függő, meg az, hogy a talajvíznek hol van a dinamikus egyensúlya, de ha az elmúlt éveket nézzük, komoly hiánnyal küzdünk, és ennek a hiánynak a pótlására azért valami kevés esély van.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.